Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szentpéteri Nagy, hát nem bocsátok meg, Szentpéteri Nagy egy jogász politológus a vendégében, helyezkedünk abban a pozícióban, honnan kiválóan látunk. Abból az alkalomból, hogy Franciaországban gyűltek össze a patrióták, én kerestem a mai nemzetbe, de nincs semmi, de a múltkoriban már van, mert hogy hát ugye van itt egy kis zavar, tehát Orbán Viktor, aki a patrióták vezetésére készült, egy gesztus erejéig átadta Marine Le Pennek ezt a lehetőséget, hogy ez valós, de elgondolkodhatott ezen tényleg, hogy jobban jár, hogyha a Marine Le Pen mögé sorol be, vagy ez egy gesztus olyan, mint a késcsókja, vagy az, hogy előre enged valakit a szakadékba?
Kitűnő kérdés, köszönöm ezt a kérdést, és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy ezt beszéltük meg. Igen, parancsolj.
Hát egy perccel ezelőtt valóban szóba került.
És még emlékeztem rá, azért ez tök jó ilyenkor.
Hát is, hogy a kedvenc válaszomat mondjam, ugye? Tehát valóban gesztus nyilván, hát ott helyben, ott ezt mondta az a közönség, nyilván ez iránt érdeklődött leginkább, megvannak a kamerák, és nagyszerű, akkor elhelyezkedünk. És azt mondhatjuk nem, de hogy egyfelől egy gesztus valójában, de valóban talán van benne valamilyen terv is, ha egyszer úgy alakulna az élet, nem A, meg B, meg C tervként, hanem hát ugye EF tervként, ha úgy alakulna, esetleg felvethető, hogy a patrióták vezetésében Orbán szerepet vállalna, mert ez egy kiváló menekülő útvonal lenne. De mindenesetre ebben a beszédében ő Marine Le Pen mögé állott be. Nem először tesz ilyet, hiszen emlékezünk rá, hogy Trump elnököt is nagyon nagyra tartja sok beszédében, megnyilatkozásában, interjújában. Trumpot vezető pozícióba helyezte, saját magát mögé tette, támogatólag lépett fel Trump mellett, sőt egyedüli támogatóként sok esetben, és máskor is tesz ilyen gesztusokat. Sok esetben kifejezetten még már bántóan is szerény, és méghozzá ez egy nagyon különös beszédmódra utal, nem tudom, egy pár szót megengedjünk erről magunknak, hogy nagyon udvariasan beszél, de valamiképpen úgy, hogy a közönség azt érzékelje, hogy ő kedvesen leszáll valamiképpen, hogy aztán az érzékelődjék, hogy a valójában a vezető.
A leereszkedő nem alárendelődés.
Valami ilyesmi. Tehát a minisztereiről mindig nagyobb tisztelettel beszél, holott tehát nyilvánvalóan az ő egy-egy pillantásától függenek a miniszterek, nem? Igen. De nagyon is megemlíthetünk olyan minisztereket, akik egyetlen másodperc alatt rugódtak ki, mert Orbán valamitől mérges lett rájuk, hogy így mondjam, finoman kifejezem most magunkat. Úgy van, sok ilyen példánk van, még személyes beszámolókat is hallunk ezekről. Úgyhogy arról is megemlékezhetünk, hogy hogyan beszél az övéivel, milyen lekezelőleg beszél, milyen parancsolólag lép fel. Arról is beszélhetünk, hogy milyen lekezelően beszél a saját választóiról. Ezt szépen a saját választói nem tudják, de ha tudnák, bizony meglepődnének, hogy milyen lekezelő módon szól róluk, mi a véleménye róluk, ahogy ezt a sok hülyeséget ők mind beveszik, ezt ő így is gondolja.
Ezt nem lehallgatások útján sejtjük, hanem ezt nyilvánosan teszi.
Így van, és hát vannak forrásaink, akik ezt megerősítik. Na hát, akárhogy nézzük is, hogy rögtön már az első kérdésre elhozza a válasz, azt mondanám, hogy tényleg van egy seregnyi gesztus ebben, de van számítás is ebben természetesen, mert ehhez ért, máshoz nem, de ehhez valóban ért.
De ez ilyen túl egyszerű megoldás lenne, hogy felvázolták ezt egy ilyen jósok, hogy patrióták vezetése, menekülő útvonal, és akkor itt elindul az utódlási harc, amiben szerintem Lázár János részt fog venni, ilyen lesz, de nem fog szerintem olyan kasztingolás kialakulni, mint az MSZP idején annak annó, ami egy rettenetes hiba volt, tehát amikor megpróbáltak olyan embert keresni, aki vállalja a miniszterelnök jelöltséget, és így mindenki félreugrott. Itt, ha folyik is ilyen kaszting, az a háttérben folyik, de folyik vajon? Tehát létezik ilyen?
Azért jegyezzük meg azt, hogy annak idején sem folyt volna, mert a lemondott Gyurcsány Ferenc a lemondása pillanatában már Bajnai Gordon gondolta utódjának, és ez meg is volt beszélve, és így indult volna, ezt a kasztingolást megúsztuk volna, ha nem úgy alakultak volna a reakciók, hogy visszatántorodott a jelölt. néhány napra, hétre, és aztán volt egy valóban egy casting, az tényleg méltatlan volt az egész dologhoz, már csak azért is, mert egy kormányon lévő párt szórakozott itt velünk, hát ez nem sikerült jól, de hát ezt ők tudják legjobban, hogy mennyire nem sikerült jól. Minden esetre végül aztán az eredeti jelölt folytatta, de az is nagyon különös módon, hiszen tudjuk, csak egy évre vállalta, 0 forintért, vagyis 1 forintért havonta fizetésképpen, és tudta, hogy vissza fog vonulni egy év múlva, amikor a választások jönnek, és tulajdonképpen átadta már a helyét Orbán Viktornak és a Fidesznek, tehát 2009-ben már készülés folyt a 2010-es váltásra, és a közvélemény megdolgozása, és ez ügyben folyt, hogy itt a Fidesz fog jönni. Nos, a mostani castingolással kapcsolatban azért mondjuk el, hogy spekulálunk, nem, de tehát itt szó nincsen arról egyelőre, hogy Orbán Viktor lemondaná, és itt egy új miniszterelnöket kellene keresni, erről egy szó sincs most erről. Nem aktuális, ez az ügy most nincs az asztalon, de azért beszélünk erről, mert ugye vízióink vannak, nem te, és ugye elképzelünk egy ilyen esetet is.
Ez ráutaló jelent.
Így van. Elképzelünk egy ilyen esetet is, és akkor valóban, hát korábban az volt a terv, hogy majdan, amikor 2030-ban, ugye ez volt az eredeti elképzelés, Orbán Viktor valóban visszavonul, és máshová megy, egy más funkciót fog ellátni, vagy a Sándor palotába vonul, vagy ilyen nemzetközi feladatot lát el, de olyan feladatot hangsúlyozom, ahol nem kell dolgozni. Tehát mondjuk nem Európai Bizottsági elnök az akart lenni, az sosem akart lenni. Én mindig meglepődtem, hogy a magyar közvélemény egy jelentős része ezáltal volt befolyásoltatva, mert a megszólalók olyasmiket mondtak, mintha Orbánnak ez lenne a terve. Nem ez volt a terve.
Fogalmuk sincs a magyaroknak, hogy mit jelent az Európai Bizottság.
Hát a munkát jelent, ott feladat.
De ugye egyik munkát jelent, miközben mondjuk a patrióták vezetőjének.
A patrióták vezetésével semmi feladat munkát. Nincsen, semmi. Néhány beszédet kell mondani, azt is általában az anyanyelven, úgyhogy ez az eleve meg van írva, ez nem egy feladat. Hát össze kell hozni, erről majd később beszélünk talán, hogy össze kell hozni elvileg, ugye ezt a társaságot,
hát igen,
ugye
három különösen frakció. Lehet-e a patriótákról beszélni, akik egy célért, egy vezető mögött felsorakozva valamit csinálnak?
Igen, értem a kérdésnek a tartalmi részét is, de azért hagyd mondjam formálisan, hogy úgy fest, hogy vannak ugyan a patrióták, de van két másik szélsőjobboldali frakció is, hogyha ezeket valóban összehoznák, és esetleg Orbán ebben tevékenységet vállalna, nem nagy munka ez, mint mondtuk, és annak a vezetésében ő angazsálná magát, ez egy elképzelhető út lenne, mert ez tényleg egy jelentős politikai lépés lenne, és akkor ezt valóban menekülő útvonalként föltűnhetne számára.
Mennyire reális ez?
Ennek van realitása, hát nem azt mondom, hogy ez holnap meg fog történni.
Úgy értem, hogy azért vannak ilyen egymást igazán mélyen gyűlölő szélsőjobboldali pártok.
Hogyne. És már hallottam több alkalommal is, hogy megnyilvánultál ebben a kérdésben. Tehát elméletileg is, ugye milyen különös, nem de, hogy a nacionalisták egymást kedvelik, hiszen nem kedvelhetik, nem de, hiszen mondjuk a német nacionalista az éppen a francia nacionalistát gyűlöli legjobban.
Mint a Simeoni támogatása. Mint azt,
pontosan. Nagyon érdekes, hogy ezt felveted, mert azt hallottam még akár tegnap is, hogy ez egy politikai hiba volt Orbán Viktor részéről, hogy a román elnök jelöltet, a szélsőjobboldali elnök jelöltet támogatta. Hál' Istennek a romániai népek voltak olyan bölcsek, hogy nem őt választották meg végtére is. De ez nem politikai jó volt, ez egyenesen következett Orbán Viktor politikájából, ugye, hogy te is érzékelheted, és én is ezen az állásponton vagyok, vagyis, hogy valóban a nacionalizmusnak ilyen zsákutcái vannak. Te azt
mondtad, hogy igaz lehet, hogy ez következett a politikából, és hogy hiba.
Talán nem kellett volna egy kijelenteni, de hogy minden esetre ő ezt szerette volna, az világos volt, hát talán kimondani ez nem volt szerencsés, mondjuk, de meg aztán utána olyan kampányt folytatott az említett elnökjelölt, ahol Orbánt is felhasználta természetesen, ez visszatetszést keltett, és ebből most visszafokozás folyik.
És ugye? Megágyazta Magyar Péter Nagyváradi útját.
Igen, ami ugyancsak politikailag egy sikeres történetnek mutatkozott. Valóban így van. Amiről te szoktál beszélni, nem, de az, hogy ezek a nacionalisták nem szerethetik egymást, hiszen éppen attól nacionalisták, hogy a másik ország nacionalistáit nem kedvelik, ugye, tehát egy román nacionalista a magyart és fordítva, vagy a flamanda vallont és így fordítva.
Nagyon nagy közös ellenségük nincsen.
Pontosan, megint ugyanezen a hangon beszélünk, ugye, tehát hogy tudod, vagy dúóban lesz, vagy fölépünk egyszer egy színpadon, talán. Jó, hogy ettem még az eljöttni is tudsz, ráadásul.
Én is elénekelném, mindegy, most nagyon nem mondom el, hogy mit meg legyen meglepetés.
Igen, várjuk akkor a közönséget. Azt hiszem, én is közönség leszek akkor.
Igen.
Minden esetre valóban így van. Tehát ezek nem kedvelik egymást, és nem bírnak egy teremben lenni, ha úgy tetszik, de ha van közös ellenség, akkor valóban, akkor meg megtalálják a közös hangot. És az európai nacionalisták szerencsések abban, hogy van egy közös ellenség, és ez pedig Európa, az Európai Unió, az Európai Integráció, amely hát megérdemli, hogy kritikusan nézzük, de hatalmas, óriási, irdatlan előnyekkel jár ezen nemzetek számára mindenek előtt. A nacionalisták tehát furcsa módon éppen a saját nemzetükkel szemben lépnek voltak éppen fel, a saját nemzeti érdekeiket képviselik legkevésbé, pedig azt hiszik és azt hirdetik magukról, hogy éppen azt képviselik. Nagyon különös dolog ez a nacionalizmus, általában egy nagy butaságról van is szó, és mégis valamiképpen érdemes elemezni, mert sok kárt okoz európai népeinek, beleértve a magyart is.
Igen, mert ad egy olyan mankót, hogy amikor már igen, tehát már arra sem tudok büszke lenni, hogy magas vagyok, arra sem, hogy szőke, arra sem, hogy balkányosok, de hogy a magyar vagyok. Tehát.
És megint ugyanazt mondjuk, ugye, tehát ez, hogy valaki magas és szőke, és épp úgy adottság, mint az, hogy magyar, és a legtöbb normális ember ezt nem hangsúlyozza, mint az, hogy európai, vagy egészséges, vagy férfi, vagy nő, és itt, ezek adottságok, és ebből kell kiindulni, nem áldás, vagy átok, hanem egy
igen, csak hogy mondjuk, ha miniszterelnök lennék, akkor például is lennének itt 10 millió van körülötte. 11 millió magyarról beszélt, ez egy kicsit fájt nekem. Mm. Ott valami elszámolás. De mi lenne 10 millió ember, akkor azt mondanám, hogy mi az, amit egészen biztosan ingyen, kis befektetéssel adhatok nekik. Az, hogy magyarok
így
lesztek.
Van. Így van. Ezt 200 évvel ezelőtt már felismerték, és azóta sok zsákutca van. Európa története egészen másképp alakult volna, hogyha a nacionalizmus útján nem indult volna el az összes nép voltak éppen. Hát ezen már túl lennénk, de az igaz, hogyha nincs rendes kormányzás, hogyha nem mennek a dolgok, akkor előjön a nacionalizmus. Vagyik például Milosevic esetét, ugye, aki már éppen bukóban volt, mint egykori kommunista, és a Jugoszlávia szétesése kezdődött el, és akkor azt találta ki, hogy inkább arra fog utalni, hogy szerbek vagyunk, és az milyen nagy dolog, és itt tovább Rigomezei csata évfordulója, stb. Koszovó, Polje, oda elmegy, és itt van, és lám, ezért maradt még egy további évtizedet rengeteg halálos áldozat árán hatalomban, mert kitalálta ezt az egyetlen dolgot, amit még képes volt mondani, mert más ötlete nem volt sem Jugoszlávia megmentésére, sem a gazdaság rendbetételére, sem a világon semmire. És ez csak egyetlen példa, de számtalan példát mondhatunk, amikor már a nacionalizmushoz nyúlnak, akkor az azt jelenti, hogy ott már nincs semmi. A nacionalizmus igazából
ez egy üresség. Ez egy kegyelmi pillanat, hogy a Szovjetunió végén Boris Jeltszin volt. Igen. Ott. Mert lehetett volna bárki, aki nem ebbe az irányba. De ő az boldog alkoholisták életét élt, és igazából ő aztán nem volt nacionalista. Sőt, ő még abszolút el tudta képzelni, hogy egy demokrácia lesz az országban.
Hát ez nagyon különös, mert hogyha akkoron ott lettünk volna, és meg lettünk volna kérdezve, hogy hogyan rendezzük Oroszország és Európa viszonyát, hát bizony lettek volna ötleteink. Most annyira abszurdnak hangzik, de akkoron emlékezhetünk rá, a realitások egyikeként merült fel, még akár az is, hogy Oroszország esetleg a NATO-hoz közeledik, holott, tehát ez ma elképzelhetetlen.
Vagy az Európai Unióhoz.
Akár még az Európai Unióhoz is egy bizonyos fokig, bár ugye a területének egy jelentős része Európán túl van.
Egyen jó, de hát Izrael meg az Európa bajnokságban focizik, érted?
Igen, annak is megvan a maga magyarázata, hát, méltán, ugye?
Igen, nem és csoda, hogy nem Jemennel játszanak, de hogy alapvetően, tehát ezek apróságok, hogy ott van egy Oroszország, de egyébként működött. Szóval azt gondolom, hogy bár most tényleg furcsa hangzik, de az biztos, hogy késletette volna, vagy akár meg is ki is ittatta volna ezt a konfliktust.
Talán Putyin sem jött volna. Tehát valóban, így van. Ha akkor Európa vezetői kellő bölcsességgel rendelkeztek volna, akkor elgondolkodhattak volna azon a pár száz éves kérdésen, hogy hol van Európa keleti határa. Mert Európa, mint kontinens szerencsés, hogy az északi, a déli és a nyugati határát nem kell megvonni, mert az mint víz, ugye tenger veszi körül Európát ezekből az irányokból, csak keleten van szárazföldi határ, és ott meg kellett volna húzni. Most nem mondom ki, hogy hova húztam volna a határt, és miszközben azért nem, mert ott van egy háború, és emberek tízezrei halnak meg ezért e határ közelében, ahova én húztam volna, úgyhogy ma már változott a helyzet, mert a határ keletebbre vonult éppen a háború következtében, mert az orosz ajkú kelet-ukrajnai lakosság egyértelműen ukrán pártivá lett, hiszen bombázások alatt van, és Oroszország támadja őket, és viszi őket el. Úgyhogy az a lakosság ma inkább Európa párti, mint akár néhány évvel ezelőtt is volt, de 30 évvel ezelőtt még nagyon jó, akár nyelvi határt is lehetett volna vonni. Politikai térképeken egyértelműen látszik, hogy ki hova szavazott, mely elnök jelöltre. Ezt ha elővesszük, akkor azt a határt meghúzhatnánk. a Dnyeper folyóhoz közeli határól lett volna akkoron szó, hol jobbra, hol balra eltérően, de és Oroszországnak tengere is lett volna, és itt tovább, ezen a vonalon is, de annyit mondhatunk, hogy ez már elmúlt, mert hiszen most akármennyire ismerjük a térséget, vagy nem ismerjük a térséget, most átalakult a térség. Az utóbbi néhány évben is akár jelentősen átalakult, és most már keletre tolódott Európa határa. Putyin ezt is elérte tehát a háborújával. Semmilyen háborús célja nem valósult meg, viszont mindennek az ellenkezője valósult meg, mint amit akart volna, és mégis talált magának egy olyan kormányt, a magyar kormány személyében, amely támogatja ezt az őrültséget és szemétséget, tehát ezt mit szoktuk mondani, finomabban mindig azt szoktuk mondani, hogy morálisan egyértelműen elítélhető dolgok, de ez valójában egy gonoszság, egy aljasság, egy háborús bűnösség, és ezt erről ilyen terminusokban kellene beszélnünk.
Ilyenekben is beszélünk, tehát az a szörnyű, hogy az egyértelmű helyzet ellenére sikerül meggyőzni az embereket arról, hogy Oroszország jó, Ukrajna rossz, és ez működik, és ezzel már nem fogok csodálkozni, mert nem is erről szól a történet, hanem arról, hogy ugye most felmerült megint ugye a Baltikumnak a NATO-tlanítása merült föl, de az ott már majdnem megszállás. Nem értem, hogy Svédország meg Finország miért nem? Igen. Hisz ugye ott is volt a konfliktusok, tudjuk, egy rövidke 21 éves háború zajlott Svédországgal, ahol nem sikerült végül is, de most hátha.
Igen, hát az, a következő cél lehet az, tehát az orosz birodalmi érdek mindig ott dolgozik, az orosz szívekben, lelkekben, ezért bizonyos fokig ezen a húron játszani nem népszerűtlen Oroszországban. De itt másról van szó, itt diktatúráról van szó már Oroszország esetében, tehát itt a véleményszabadság nem érvényesülhet, sőt, halálos áldozatokkal jár az, hogyha valaki egyáltalán csak elgondolkodik más utakon. Tehát könnyen kiesik az ember az erkéről, könnyen autóbalesetet szenvedhet, és itt
Tudjuk, hogy a pincéből is.
Akár még a pincéből is le lehet zuhanni, így van.
A terület, mit vár a terület növekedéstől? Azt nem értem, hogy ugye jelenleg Oroszország jellegi területét sem sikerül konszolidálni, vagy civilizálni, vagy egy kicsit elkezdeni fölvinni. A terület növekedése ezen nem segítene. Ezt mondta olyan, mintha megkapjuk Kárpátalját. Bum, bel is állunk a vízbe.
Ez olyan klasszikus kérdés, amit racionalitás tétett föl.
Igen.
De a nacionalizmus nem racionális. Természetesen. A hatalomban való maradás, a hangulatkeltés, az érzelemek felkorbácsolása nem racionális dolog, hanem arra szolgál, hogy a hatalom tisztelve legyen, és aki a hatalomban van, az ott maradjon, ameddig csak kíván. Ez nagyon különös dolog. Érzelmi húrokra így játszani, ilyen aljas módon, ráadásul tulajdonképpen még nemes érzelmekre nemtelenülhatni, ez nem racionális dolog. Ez nem arra van szó, hogy kiszámítjuk, hogy az hogy lenne jobb. Nem lenne jobb, rosszabb lenne. Hát melyik nacionalista célkitűzés volt jó, vagy morális, és melyik háború vezetett jóra az elmúlt két.
Igen, viszont akkor azt is kimondhatjuk, hogy az emberek többsége érzelmi döntést hoz egy politikai kérdésben, nem racionálisat, és hogy ez az arány, amíg a tudatlanságot fel nem száboljuk ezen a bolygón, addig ez így is marad.
Igen, csak ugye nem azért, itt nem az az oka a dolgoknak, hogy az emberek tudatlanok, ellenkezőleg én azt állítom engedelmeddel, hogy a népek nagyon is bölcsek, és nagyon jól el tudják dönteni azt a kérdést, ami egyáltalán rájuk van bízva, vagyis amelyben kompetensek, és ez pedig az, hogy X vagy Y vagy Z vezesse, kormányozza az adott országot. Nem a kormányzás szubstanciális kérdéseiben kell dönteniük a népeknek, hanem abban a kérdésben, hogy ki döntsön majd a szubstanciális kérdésekben. Márpedig ebben a kérdésben, vagyis hogy ez a párt vagy az a párt, ez a politikus vagy az a politikus vezesse az országot egy rövid ideig, ugye? Tehát periódikusan ismételt választások között.
Igen.
Ebben kompetens a nép, és ezt valóban a népre lehet bízni. Nem arról van szó, hogy a kereskedelmi megállapodást hogyan kell megkötni Kínával, ez nem a népre tartozik, ez szakemberekre tartozik, és a szakemberek között is a legspeciálisabb szakemberekre, ha úgy tetszik. De azt a kérdést eldönteni, hogy X vagy Y politikus jobb-e az ilyen kérdések eldöntésére, ezt a kérdést tehát nyugodtan rábízhatjuk a népre, vagyis a közvetett demokráciának, igazán lehetünk a hívei, nem, de ebben
de
a
hogyha azt se tudjuk, hogy mire hatalmazzuk fel, ha azt a kérdésre értjük, amit majd neki meg kell válaszolnia, akkor hogy dönthetjük el, hogy ki az alkalmasabb annak a kérdésnek a megválaszolására, amit nem ismerünk?
Érzelmi alapon természetesen. Hogy azon az alapon hogy az XY-nak, hogyha férfiakról van szó, és nyakkendőt hordanak, a nyakkendője jobban tetszik, vagy a női politikusokról van szó, akkor más megfontolásaink lehetnek. hogy tehát ez külcsínre, vagy belbesre, vagy demagógiára, vagy tendenciózus magyarázatokra hallgatunk, vagy az igazságot keressük, és így tovább, vagy csak szimpátia keltődik. Ez ilyen, ez a dolog ilyen. A döntéseinkben ott vannak az érzelmek is. Hogyha informáltak vagyunk, vagyis a szabad társadalomban, ahol a média szabad, Magyarországon nem ez a helyzet, ahol tehát az ember megfontolt döntést tudna hozni, hogyha megfontolt kívánna lenni. De az is az ő dolga, szabadon dönthet arról, hogy megfontolt kívánna lenni, vagy sem. De hogyha megfontolt kívánna lenni, akkor a rendelkezésére állhatnának az információk, ha kívánna velük élni, és ez alapján döntene. Én azt hiszem, hogy nem kell feladnunk a demokratikus hitünket, vagyis a nép összességében általában bőrdöntéseket szokott hozni, ez különös nem, de hiszen az egyes emberek tévedhetnek a választásokon, sok honfitársunkat láttuk már, akik azt mondták, hogy rosszul szavaztak, majd legközelebb jobban fognak, és itt sokan belátják, hogy rossz döntéseket hoztak, egyénileg tehát tévedhetünk, nem, de csak mi ketten nem, de általában az emberek tévedhetnek, nem, de a nép valamiképpen egy misztérium, nem, de azért többé, kevésbé
józanul. Miből mondjuk ezt a következtetést, hogy a tövegek bölcsességét pont most idéztem a napokban, de hogy azért nem tudom, hogy ez így, hát hogy is mondjam, mondjuk az elmúlt 16 éven nézve.
Engedelmet kérve, én nem lennék híve a nép szapulásának, vagy
kritikusan a nép szapulásának.
És sőt, én nem gondolnám, hogy elitista fölfogást kellene vallanunk. Éppen ellenkezőleg azt állítom, hogy történetesen a magyar nép azért hozhat időnként megmagyarázni való döntéseket, hogy finoman mondjuk, mert akik ráhatnak a magyar nép döntéseire, akik tehát megmondó emberekként nyilvánulnak meg, akár ezen mikrofonok mögül is, akik tehát, és nem csak mostanában az elmúlt 200 évben, ezt a népet irányították, és nem csak politikailag, hanem intellektuálisan is, akik tehát elmesélték ennek a népnek a történetét rosszul, hazugságokkal telve, akik megtanították ezt a népet népként érezni, azok mind félrevezették a népet, és ezt tudom, hogy írdatlanul súlyos állítás, mégis kénytelenek megtenni. Amit ez a nép saját magáról tud, az mind hazugságon alapul, rosszul volt tanítva a hivatalos történelem is, már önmagában az is különös nem, hogy van hivatalos történetírás, és nem csak mindenki úgy gondolkodik a történelemről, hogy kíván, vagy összefoglalóan, hogy nem menjünk olyan területekre, ahol elveszhetnénk esetleg olyan kérdésekben, amelyek megválaszolása nem két percet, hanem több évtizedet igényelne. Azért azt mondhatjuk összefoglalóan nem, de hogy nem a népünket, és nem a közép-európai vagy kelet-európai népeket hibáztathatnánk azokért a problémákért, amelyeket a politikahoz, hanem azokat a vezetőit, intellektuális vezetőit is, akik saját jól felfogott és mégis aljas érdekekből félrevezették ezt a népet, a népet pedig könnyű félrevezetni.
Ebből az következik számomra, hogy mindaz idáig, amíg ez fennáll, ez az alapállapot, addig fel kell függeszteni a demokráciát, és mindaddig, amíg a nép nem jön tisztába azzal, hogy kicsoda, micsoda, és hogy mi történik körülötte, addig nem, és utána léphet életbe a demokrácia.
Kivel gondolod, én ezzel szemben inkább úgy gondolnám, hogy nem a demokráciát kellene fölfüggeszteni, ellenkezőleg. Éppenséggel azokat az embereket kellene elnémítani, akik még mindig ezzel a retorikával, ezzel a nyelvhasználattal beszélnek a néphez és a népről. Inkább úgy mondanám, hogy itt a megmondó emberek egytől egyik, aztán persze túlzásod, most egy túlzásod, most az összüli beszéd túlzásait hozzuk ide. Hogy tehát itt jelentős számban olyan vélemények hangoznak el, amelyek akceptálhatatlanok, és amelyek könnyen cáfolhatók lennének. Nem a népre kell bízni, hogy ezeket cáfolja, hanem olyasfajta intellektusokra, akik képesek ezzel szemben fellépni.
Pont, de ezt valóban hallgattatják el? Nem azt hallgattatják el éppen, mert hogy pont az történik, hogy úgy, tehát, de, hogyha, ez a klasszikus, tehát hogyha ez a ti jó emberek, nagyon sokan vagytok, de mi rohadékok, sokkal erősebbek vagyunk, tehát hogyha éppen az kerül felül, amelyik az ellenkező irányban halt, akkor mégis a demokrácia felfüggesztése egyszerűbb, fel is fogják függeszteni, állj, ez történik most.
Igen.
Okay.
Most tudja. Valóban. Igen, hát akkor ezt jól megbeszéltük.
Ez most akkor menjünk is azon.
De talán még azt mondanám, hogy amit saját magáról gondol a mi népünk, vagy amilyen hősöket választ a magyar történelemből, az többnyire akceptálhatatlan, hogyha más felé fordultaná a figyelmét, más értékeket fedezne föl. És ez nem a népre van szükség, hanem olyasfajta beszédmódra, amelyből a nép is föl fogja fogni, érzelmileg akár, hogy valójában miben áll az ő magyarsága. A nemzethez tartozás mit jelent? Mit jelent nemzetállamokban élni, és így tovább. Számtalan olyan kérdés nincs tisztázva az elmúlt 200 évben, amit már régen tisztázni kellett volna.
Okay, de valami jó példa, például hogy történt ez meg bárhol a világban egy ilyen helyzet, ahol sikerült egy téveszmét ki emelni a népbe.
Hát nyilvánvalóan az Európa nyugati felén azért már nem azokat a hősöket tekintik legnagyobbaknak, akik más népeket sikeresen legyőztek. Itt már az azért Európa nyugati felén elmúlt, hogy mondjuk az egyház megáldja a fegyvereket, amelyekkel a szomszéd népeket ki lehet írtani. Ez azért már nincsen. Egykoron volt, és épp az a baj, hogy egykoron volt. De a közép-európai népek még sok esetben így beszélnek. Ahogy mostanában történetesen a magyar történelemről beszélnek a hivatalos megmondó emberek, és van belőlük egy pár ezer, és a kinyomtatott szövegek, tankönyvek, ahogyan a magyar történelemről beszélnek, az nem elfogadható. Nem így kellene. De mondom, ha most ebbe belemegyünk, akkor nem, hogy ezt a műsort, hanem az összes többi műsort is helyettesítenénk. Ezen van mit beszélni, és én azt mondanám, talán terveink is lehetnek erre nézve, hogy szisztematikusan le lehetne, nem egy-két nap alatt, hanem néhány évtized alatt bontani azt a fölfogást, amely a magyar nép történetéről, a magyar nép emlékezetében benne van, és fel lehetne építeni egy egészen másikat, de hát ez sok idő kell.
Hát igen, meg hogy azért nem felejtsük el, hogy ez a munka, egyrészt nem, ez nem egy ciklus, tehát hogy itt azért hosszú érkekén ez, és hogy másrészt meg ahol sikerült, mert most tényleg végig gondoltam ezt, hogy kinek van szobra mondjuk hát Norvégiában vagy Dániában, hát és viszonylag kevés ilyen kardos, ilyen sisakos ember van, de hogy tehát ezek az utóvétharcok, amikor el akarják venni tőle a hadvezéreket, hát a hadvezérek azok mennyire csodálatos, mondjuk sok eredményt nem hoztak egyébként, hát, így, ha megnézzük, egyre kisebb lett az ország tulajdonképpen.
Magyarország esetében?
Igen,
hát
egyre kisebb ország.
A magyar nacionalizmusnak semmilyen terve nem sikerült, mondjuk ebben egyébként különbözik a többi nacionalizmustól. Mert hogyha megnézzük a 19. század elején kibontakozó nacionalizmusoknak a terveit, többnyire, leszámítva kicsit az albánt és kicsit a szerbet, de a legtöbb nacionalizmus, ha nem akkor, akkor később, legalább a 20. század közepére legalább, megvalósította a terveit, leszámítva a magyart. A magyarnak semmi nem sikerült 1848-49-ben, és azóta se semmi. Nem úgy értem, hogy a magyar népnek nem sikerült semmi, hanem a magyar nacionalizmusnak nem sikerült semmi. Tehát a magyar nacionalizmus egy vesztes ügy, egy vesztes projekt, és mégis ezen a lovon ülnek a magyar nacionalista vezetők.
Ők az nacionalisták egyébként?
Hát azért nacionalisták, mert semmi mások nem. Éppen beszéltem, nem maradt semmi. Így van. Aha. Tehát ha már itt tartunk, érdekes talán arról egy pár szót szólni, hogy sokan úgy gondolják, hogy a hagyományos politikai ideológiák között a nacionalizmus is megemlítendő. Vagyis, hogy van a liberalizmus, a konzervatívus és a szocializmus, és van a nacionalizmus is. Én nem így tartom. A nacionalizmus nem politikai ideológia, hangsúlyozom, hogy politikai, és hangsúlyozom, hogy ideológia, mert hiszen nem ad választ, nem hogy az összes kérdésre, mint az összes normális ideológia, hanem semmilyen kérdésre nem ad választ, nem marad semmi. Ha bemész egy társaságban, mindig a nacionalista a legbutább.
De
a nacionalizmus a legüresebb. Pontosan.
Na de
azokra a kérdésekkel, ezek nem is vetődnek föl. Hát mondjuk, ugye szokás mondani, hogy az adórendszer megítélésében a liberális és a konzervatív és a szocialista mást gondol. Mit gondol a nacionalista? Legfeljebb azt gondolhatja, hogy a magyarokat előnyben meg kell részesíteni az adóban. Na de hiszen ebben az országban, Magyarországon, ahol csupán magyarok vannak, leszámítva az a 0,00%-nyi nemzetiséget, mert ugye a magyar történelemből sikerült kiírtani a tudatból is a más nemzetiségeket, ugye vagy kiírt vagy elmenekültek, vagy kitelepítették, mint a németeket legutóbb, ugye a második világháború után, vagyis hát tulajdonképpen oda jutottunk, hogy ez egy etnikailag is.
Na, de azt látjuk, hogy ha nem tudunk kilépni a határainkon, akkor belül meg tudjuk oldani a felosztást magyarokra, és nem annyira magyarok, és onnantól tökéletesen működik a nacionalizmus.
Pontosan így van, találni kell egy ellenséget, ami lehetőleg kisebb, mint mi vagyunk, mindig többségben legyünk, azt úgy kell az ellenséget megválasztani, hogy számszerűen többen legyünk mi, és azokat mindig sikeresen legyőzzük. Akkor is, hogy azok nem léteznek. Mert azért
meg semmisíteni nem tudjuk őket, de mindig harcban állunk.
Ugye, hogyha választások vannak periódikusan, és azt mindig megtartják igaz, hogy nem szabadok és nem tiszták, ugye? Akkor már csak az kell, hogy legyen valamilyen kép, amelyet ellenségnek fel lehet tüntetni, nem kell, hogy az a létezzék, tehát ez nem kell, mint tudjuk, ugye? Ki is lehet találni ellenségeket. Hát azok az ellenségek, amelyeket ez a kormány legyőz, Soros, Brüsszel, stb., ezek nem létezők, ezek nem létezők, ezek senkire nem migráns, és ezek nem veszélyesek.
A gender lobby. Jó, de hogy hekkelte meg ezt Magyar Péter? Mert kérem? Itt ez meghekkelte ezt a dolgot.
Igen, hát végre.
Oké, de hogy? Mi volt a trükk?
Ugye az volt a trükk, hogy a magyaroknak a jelentős részének azért ebből elege van. Tehát ez ugye mindig igyekezett az ellenzéki szavazó azért mégiscsak megtalálni azt a pártot, amire szavazhatott volna, de nem volt rendes kínálat. Most végre van egy kínálat, aminek van reális esélye föllépni a rendszerrel szemben, és azért jelzem, Magyar Péter az ellenzéktől vette el a szavazatok jelentős részét. Ahogy nyilván most már csípkedi a Fideszt is, idáig eljutottunk. Végre. De valójában az ellenzéket forgatta fel. Az ellenzék jelentős részének nem is volt szükség arra, hogy felfogatódva legyen, mert előbb eltűnőben voltak, de azért volt néhány párt, néhány politikus, aki még jelentősnek hitte magát tavaly februárban, és azok azóta valóban eltűnhettek, ugye, most a szervezetekről beszélek, és Magyar Péter átvette, Magyar Péter pártjának most egyedüli esélye van, hogy legyőzze, hogy rendszerváltást vezényeljen le, hogy aztán utána mi lesz, azt természetesen majd meglátjuk.
Amikor levette napirendről ezt az ellehetetlenítési törvényt a kormány, akkor rögtön megjelent Dobrev Klára közleménye, győztünk, és a DK a következő választáson hangot fog azoknak az embereknek adni, az elmúlt 15 évben nem hallotta a hangjukat. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy kik hallathatták a hangjukat az elmúlt 15 évben, és furcsa, hogy éppen mintha akkor tehát hallathatták volna a hangjukat, amikor ugye azzal vetették észre magukat, hogy nem szavaztak a DK-ra. Most egy picit más a helyzet.
Igen, azért vegyük észre, hogy azt a támadást, amit a DK politikusai, vezető politikusai kiálltak az elmúlt 15 évben, vagy sőt most 20-ban lassan, az irdatlan volt. Tehát tényleg ember legyen a talpán, mind erkölcsileg, mind intellektuálisan az, aki ezt kibírja. És ezeknek a jelentős része sokáig valóban kibírta. És amikor most új politikusokat, támadások érik, akkor az emlékeztessük magunkat, hogy ezek a politikusok viszont tényleg, nem is mondom, hogy miket, a legszörnyűségesebb dolgokat is kiállták, családjukat támadták is.
Néha ráfordult a Jobbikra az ágyú, de azért őket folyamatosan.
Tehát itt hagyjuk meg a fejünket, és mondjuk azt, hogy ez valóban elismerésre méltó, hogy egyáltalán még léteznek. A másik racionális megjegyzésem nem, de az lehet, hogy hát mi más tegyen is egy baloldali ellenzéki párt, amelyiknek annyi támogatása azért még ma is van, hogy esélyt nyújtson egy parlamenti reprezentációra 2026 után is. Ha így áll a helyzet már pedig, hát így áll, többé-kevésbé a helyzet, hát akkor mit tegyen ez az ellenzéki párt, ennek az ellenzéki pártnak a vezetése? Nem, de jól teszi, hogy választóinak és különösen tagjainak, mert azért hozzáteszem a DK esetében itt egy összetartó tagságról van szó. Egymást kedvelő és egymásért áldozatokat is vállaló társaságról van szó. Ez egy különös jelenség. A magyar politikában más szervezetek esetében nem látjuk ezt. Magyar Péter néhány támogatójánál újabban igen, de az elmúlt 15 évben tulajdonképpen csak a DK-nál láttuk ezt a fajta összetartást. Nos, ezek elvárnak egy hangot természetesen, és ezen a hangon meg kell szólalni, és van szereplő, aki meg tud szólalni.
Momentum esetében ez nem volt meg?
Momentum esetében is meg volt, kisebb méretekben, igen, természetesen valóban ezt tegyük
az
hozzá.
Az ő stratégiájuk, ez a félrehúzódó kamion elől, és hagyom hadrobogjon. Ugye, mert a DK esetében akkor van baj, ha a határon vannak. Igen, ugye, az borzalmas lehet, hogyha egy Mi Hazánk pont bejut, és egy DK pont nem jut be, mert akkor pokol.
Igen. Hát ugye ez a Fidesz érdeke is, hogy így van. Tehát ez nagyon különös, itt van egy érdekegyezés. A DK ugye? Egyes politikusai esetleg úgy gondolkodhatnának, ahogyan a Fidesz egyes politikusai gondolkodnak, de ez nem azt jelenti, hogy ők egymást támogatják, vagy le lennek fizetve, és itt ez esetben ezt nem mondhatjuk. De más pártok esetében azért engedelmet az érdekegyezés mögött megláthatunk esetleg személyes érdekek megegyezését is, hogy így finoman mondjam, azért vannak kisebb pártok, akik vezetői esetében esetleg fölkutathatjuk, hogy a finanszírozás honnan jön.
Ács Dani kiváló cikk sorozatát tudnám ajánlani ezekben.
Igen, miután.
a ciklusokon átívelő program és a frakciókon átívelő korrupciónak gyönyörű példáit hozza.
Igen, nagyon így van, de hogyha ennek vége lesz 2026-ban, akkor is azt mondhatjuk, hogy az ellenzéki pártoktól vajon nem, de azt várjuk el, hogy amíg élnek, hát addig csinálják úgy, mintha élnének és életjeleket adjanak magukról. Ha valaki tudja az, hogy 2026 tavaszán majd meghal, hát az majd akkor meghal, de most még él, hát akkor van frakciópénz, hát minek költség jó dologra is, hogyha lehetne. Tehát azt mondhatjuk összefoglalóan, hogy az egyes kis pártok megítélése különböző lehet, ugye? De a Momentum tényleg egy történelmileg is hallatlan jelentős döntés. Ja. Hozott, ami első megközelítésre nem lehet racionális, és azt látom, hogy az elemzők egy jelentős része ideig képes eljutni, hogy nem érti, ugye? De hát mi meg azt nem értjük, hogy mit nem értenek, hiszen itt valóban egy történelmi döntés született. Azért ez nem szokás. A pártok nem szoktak úgy dönteni, hogy nem indulnak úgy nagyon a választásokon, mert éppen azért vannak, hogy induljanak a választásokon. Sőt, hogyha egy párt nem indul a választáson, az nem párt. Sőt,
ez egy racionális döntés volt részükről.
Előkerült, mert úgy fest, hogy se így, se úgy nem érték volna el azt a 4,999-et, amire érdemes már indulni, hogy hátha elég az 5,01-et. Valóban, de azért túl karán adhatták föl, nem, de hiszen azért még lehetett volna próbálkozni. Éppen azért nem próbálkoztak, mert a rendszerváltás érdekében vonulnak vissza. És azok a vezetők, akik korábban éppen abban angazsálták magukat, hogy mindenféle akciókat szerveztek, azok alig, hanem rá, ugye, és éppen, hogy aktivizmusokkal tűntek föl, és éppen arra látszottak törekedni, hogy 2026 után is ilyesfajta politikát folytassanak, azok most éppen visszavonulóban vannak, és valamiképpen belátták azt, amit a korábbi elnök és alapító, Fekete Győr András vetett föl, és amely elsőre idegenül hangozhatott számukra is, és aztán valamiképpen magukkévá tették ezt az érvelést. Tehát itt megint, hát ha nem is a tiszteletünket, de valamiképpen a megbecsülésünket kifejezhetjük, hogy létezhetik tehát ilyesfajta mélyebb gondolkodás is, amely nem csak holnapra gondol, hanem a holnap utánra is, és talán a többi párt is elgondolkodhatik azon, hogy lehet, hogy 26-ban nem ér, ugye Mohács, ugye éppen 500 éves lesz Mohács, hogy 26-ban nem a világ vége, talán az a világ vége, mikor lesz, azt majd meglátjuk, lehet, hogy holnap, vagy ma este, lehet, hogy később, azt majd meglátjuk, de hogyha még élünk, akkor 26 után is lesz élet, és még vissza lehet térni. Magyar politikában túl sok példa nem volt arra, hogy egy kieső párt visszajön, de hogy más formában visszakapaszkodik, arra bizony volt.
Ehhez képest visszacsapva a patriótákra, az európai egyensúly az így talán még ezzel a három szélső jobboldali párt egyesülésével sincs még akkora veszélyben, de azért már nagyon köz...
Igen.
Hollandia. Igen, ugye, nagyon. Ahol ott már, tehát ott már azt nem lehet sokáig csinálni, igen, hogy a legtöbb szavazatot kapó pártot mindig valamilyen módon megpróbáljuk felfelszíteni, vagy akár a Marine Le Pennek, ugye tehát törömből a kortárs fasizmusnak kapogolni, és az nem túl jó.
Igen, de még nem tartunk ott. Lehet, hogy Wilders most nem a legnagyobb pártot fogja vinni. Lehet, hogy nem az lesz most a legnagyobb párt, lehet, hogy a hagyományos kereszténydemokrácia, vagy akár a szociáldemokrácia megerősödik úgy, hogy legalábbis összefogva lehet.
Mi lenne az
hát éppen attól, hogyha ennyire közel kerülnek, ugye az egyik gondolat az lehet, hogy nem csak közel kerülnek a kormányzáshoz, hanem elkezd kormányozni, ebben mindenki csalódik, és akkor végül is ez a halálát, vagy legalábbis a jelentéktelendését jelenti az adott pártnak. A másik megoldás az lehet, hogy nem kerül ugyan hatalomra, de nagyon közel kerül a hatalomhoz, amikor a közönség már megérzi, hogy mi lenne akkor, hogyha hatalomban lenne, és ettől is esetleg visszahőköl. Láttunk sok példát erre.
Ez a mintállam. Hatalomba került, mindent elszúrt, és semmilyen következtetés nincs levonva.
Melyik állam, bocs?
Nálunk itt.
Igen, hát jó.
Igen,
de csak nálunk nincs demokrácia, tehát először is felszámolódott a demokrácia, egy új politikai rendszer született meg, ez 2010-ben meg lehet hirdetve a parlament alakuló ülésén Magyarországon, tehát egy új politikai rendszer van, ahol nem szabadok és nem tisztességes a választás.
Nem lehet megcsinálni?
Hát egyelőre hál' Istennek nem lehet, tehát ott egy pillanatban még demokrácia van, ráadásul ott vannak más tényezők is, amelyek befolyásolhatják, hogy mi történik, és nem csak a választáson dőlnek el a dolgok, hanem van, először is van egy rendes, mondjuk így alkotmányosnak tekinthető berendezkedés, és van egy rendes alkotmány, amely védi a jogokat. Magyarországon pedig az alkotmányt is meg lehetett változtatni, de amíg nem lett új alkotmány, még a régibe is annyira be lehetett nyúlni, hogy voltak éppen itt a szabadság korlátozódott, és végül még a politikai szabadság lényegében megszűnőben lett Magyarországon, de ez Magyarország. Visszatérve Európára. Valóban Hollandiában van most egy veszély a holland választók bölcsességére, és a holland politikusok taktikai érzékére van bízva az, hogy ez elkerülődjék. Ha nem kerülődik el, az egy probléma lesz, de akkor is csak átmenetileg lesz probléma, reméljük. Meglátjuk. A többi országban is ugyanez tapasztalható. Itt van például ugye a Reformpárt Nagy-Britániában, Nigel Farage vezetésével, amelyik most már a legnépszerűbb párt, de a választási rendszerből kifolyólag azért még mindig nem mondhatjuk ki, hogy a következő választásokat egyértelműen megnyerné, pedig a legnagyobb párt már, a konzervatívokat már régen megelőzte, a munkáspártot is úgy fest, hogy megelőzte. Vagy vegyük például Németországot, ahol tényleg az AfD hallatlanul erős, nem csak a keleti tartományokban ma már. De azért mégis sikerült ugye Friedrich Merznek sok évtizedes munkával odahozni ugye, a saját magát, és a pártját pedig csak pár éves munkával, hogy mégis azért kormányt tudott alakítani, és vegyük a többi országot is, akárhogy végigmegyünk. Tehát van egy hagyományos jobb-közép társaság, ugye most nem a britekre gondolok, ahol a miniszterelnök talán belpolitikájában nem túl sikeres, de Európa politikájában, és ezt magyarként mondhatjuk, nagyon is rendben van, úgyhogy ez jót tesz Európának, amit a brit miniszterelnök csinál. És itt talán elmondhatjuk, hogy szemben azzal, amit korábban mondtak, és amit néhány elemző ma is állít, hogy az európai vezetés egyszerűen nem elég tehetséges, és nincsenek víziói, és milyen más volt egykoron, és milyen kár, hogy most nincsenek De Gasperik, meg nincsenek Adenauerek, meg Schumannok, meg De Gaulle-ok, és itt a... Hát én nem így látom engedelmet, én úgy látom, hogy az európai politikában most van egy olyan nemzedék, amely nem rossz, hogy tetszik, vegyük például a kiváló Tuskot, ugye, aki minden választást megnyerte, ahol elindult, és hallatlan csodákat hajt végre tulajdonképpen. Vagy vegyük Friedrich Merzet, ugye most a új német kancellárt, és vegyük más jobb-közép pártok vezetőit, vagy akár bal-közép pártok kevésbé jelentős vezetőit. Nem rossz most a felhozatal politikai tehetségekben. Van Európának egy, különösen az ukrajnai háború nyomán összekovácsolódott egysége. Vannak olyan mondatok, amelyre nem hogy a következő napokat, heteket, hanem a következő évtizedeket lehet építeni, úgyhogy egyáltalán nem vagyok pesszimista most Európa jövőjét tekintve. Abban már pesszimista vagyok, hogy Magyarország ebbe hogy
fél. Igen, az Európa jövőjével kapcsolatban is vagyok pesszimista, csak milyen kell, de közben meg könyvklub kezdődik most mindjárt.
Igen,
Szentvéteri Nagy Ilyárdal beszélgetünk, tulajdonképpen a felvezetést tettük meg. Most érnek el a tárgyalásra szokás szerint. De itt leszünk, és tárgyalni is fogunk önökkel, mert hogy mindig valahogy ez a... Úgyhogy a viszont hallásra, ja.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.